Partizán adásaiban rendszeresen megszólalnak szakértők, civilek és ellenzéki politikusok is. Ezzel szemben a fideszes politikusok, különösen a kormány tagjai általában elzárkóznak a nyilvános vitától és a kritikus kérdésektől. Veled együtt a Partizánnak több mint 500 000 követője van. Próbáljuk meg közösen elérni, hogy az ország legbefolyásosabb politikusai ne bújhassanak ki a nyilvános felelősség alól. Írd alá a Partizán petícióját, hogy a miniszterek a Partizánban is válaszoljanak a kérdésekre. Azért vannak olyan témák, amikről még fideszes politikusok is szívesen nyilatkoznak.
1 millió forintból már nagyon szép antilop kollekciót lehet lőni, például varacskos disznót, impallát, steambokot, springbokot, ez bőven belefér.
Semjén Zsolt a múlt heti Fehova kiállításon válaszolt ilyen nyíltsággal a 24.hu kérdéseire. A Fehova kiállítást évente rendezik meg a Hung Expo-n, a rövidítés feloldása pedig fegyver, horgászat, vadászat.
De az a vadászvilágban Magyarországon is természetes, hogy például nekem van egy vadászterületem, nem nekem, hanem egy vadásztársasági terület Gánton. Én mondjuk meghívom a barátomat egy őzbakra. Ő meg, mit tudom én, neki van mondjuk az emplénbe, ő meg meghív egy muflonra. Ez nem egy olyan különleges dolog.
A miniszterelnök helyettes még egy pohár pálinkát is elkocintott a kamerák előtt Kovács Zoltán államtitkárral.
Nem arról van szó, hogy titkoljuk, hanem legfeljebb társaságban vagy barátok között beszélünk ezekről az élményekről, mert nem arra szolgálnak ezek az élmények, hogy dicsekedve vagy nagy isten fotókat közzétéve hozzuk valakinek vagy márkinek a tudomására.
Ha fotókat nem is posztolnak róla, éppen január végén derült ki, hogy az elmúlt években micsoda zsákmányokkal tértek haza fideszes politikusok afrikai vadászataikról.
Akár 35 millió forintba is kerülhetett az az orszarvú, melyet Bánki Erik fideszes képviselő lőtt ki Dél-Afrikában, erről a hvg.hu írt először. A portálhoz került hivatalos dokumentumok szerint Semjén Zsolt Namíbiában járt tavaly, és egy impala trófeával tért haza.
A Fidesz sajtóosztálya szerint Bánki mindenben a szabályoknak megfelelően járt el. Semjén később gratulált Bánkinak, saját vadászatairól pedig azt mondta.
Ilyen esetben azt a impalát én magam finanszíroztam is, természetesen tudom finanszírozni. Jól is néznék ki, ha nem tudnék finanszírozni egy impalát, vagy egy átlagos afrikai nyaralást.
Nem ez az első alkalom, hogy Semjén a külföldi vadászatai miatt került be a hírekbe. Sokan emlékezhetnek a helikopterről lógó rénszarvas tetem képére, ami nem sokkal a 2018-as választások előtt jelent meg az akkor éppen ellenzéki hírtévében, illetve a Magyar Nemzetben.
Luxus vadászatokra jár évek óta Svédországba Semjén Zsolt, állítja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, előfordult, hogy egy egész hotelt lefoglaltak neki, de olyan is volt, hogy helikopter béreltek a vadászatra.
A miniszterelnök helyettes a Facebook oldalára azt írta, idézem, nem én helikopterezek, hanem a rénszarvas.
Abban a sztoriban Semjén is elismerte, hogy nem ő fizette a vadászatot, hanem valaki más.
Ez nem a képviselői munkámmal van összefüggésben. A világon semmi köze a képviselői munkámhoz. Én, mint az országos magyar vadászati védegylet elnöke vagyok meghívva.
A Magyar Nemzet szerint a svéd utakat az a Farkas József vállalkozó fizette ki, akinek érdekeltségei a második Orbán kormány ideje alatt több százmilliós állami megrendelésekhez és uniós forrásokhoz jutottak. Hogy valóban a vállalkozó fizette a svéd utakat, Semjén Zsolt nem árulta el.
Hogyha én egyetlen egy ügybe azt mondanám, hogy itt voltam, ővele voltam és ezt lőttem, ez a vadászvilágban egy ugyanolyan inkorrektség, mint például mondjuk az orvosi titoknak, vagy a gyónási titoknak a megsértése. Ez most azért távol áll, tehát nem állítok egyenes analógiát, de valami hasonló, vagy de egy nőügyben az indiszkréció.
Bő 10 évvel ezelőtt, 2014-ben Lázár Jánosnak is volt vadászbotránya, ha nem is ennyire extrém. Akkor is az volt a fő kérdés, hogy ki állta a számlát.
Csak vendég volt Lázár János a soponyai vadászaton, nem ő fizette a cechet. Ezt mondta az állami tulajdonú Vadex ZRT vezérigazgatója a híradónak. Ennek a társaságnak a területén rendezték a vadászatot, és lőttek le 913 fácánt. Arról azonban nem nyilatkozott, hogy ki látta vendégül a társaságot. A képeket először nyilvánosságra hozó egyik vendég a legnagyobb közösségi oldalon hétfőn azonban még azt írta, a vendéglátó Lázár János volt.
De nagyon tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy csak fideszes politikusok szoktak gyanús körülmények közt vadászni. Mai podcastunkban először is felidézzük a 2000-es évek emlékezetes vadásztoriait Rádi Antóniával, a Partizán szerkesztőjével, majd érkezik Majdényi György történész, aki könyvet írt a magyar elit vadászati szokásairól a Horthy rendszertől egészen napjainkig. Én Szurovec Illős vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. A 2002. januárjában volt egy híres balatonendrédi vadászat, ami Agancs Gét néven híresült aztán el. Ugye ez 2002. január, tehát akkor még éppen a Fidesz volt hatalmon, pár hónappal később jött aztán a kormányváltás, és ismét MSZP-SZDSZ koalíció alakult. Mi volt itt pontosan, mi történt ezen a vadászaton?
Ezen a vadászaton állami tulajdonú erdészetben részt vettek hát a legmagasabb politikai elit és a legmagasabb gazdasági elit képviselői, köztük Polt Péter, Pintér Sándor, Csányi Sándor bankár családja, volt egy miniszterelnök hivatali közigazgatási államtitkár, ezek, akikről biztosan lehetett tudni, hogy vadásztak, és utóbb már a kormányváltás után Keller László, aki akkori közpénzügyi államtitkár volt, őt a Polt Péter vadászatának a vagyonbevallási része, tehát hogy bevallotta-e az elejtett vadat, illetve utóbb érdeklődött, hogy az állami földön, konkrétan ezen a vadászaton, illetve általában az állami tulajdonú földeken kik milyen feltételekkel vadászhatnak, kinek fizetnek egyáltalán.
Ugye itt ugyanarról a Polt Péterről van szó, aki jelenleg is a legfőbb ügyész, és akkor, amikor ez a vadászat történt, tehát még a legelső Fidesz kormány idején, akkor is éppen legfőbb ügyész volt. És Keller László pedig, akiről utána beszéltél, aki államtitkárként már MSZP-s színekben próbálta ezeket a dolgokat feltárni, ő volt az, akit akkoriban így a fideszes ügyeknek az elszámoltatásával bíztak meg. Ezt csak azért mondom, hogy azóta ezek újra megismétődtek, ezek az elszámoltatós sztorik, de talán ilyen nem volt még egy, ahol az elszámoltatóra hullott volna vissza ennyire látványosan a dolog.
Itt derült ki, hogy annyira összezár a vadászlobbi, hogy senkinek semmi problémája ebből az eseményből nem volt. Egyedül kivéve Keller Lászlót, aki mögül így hús elillant a pártjának is a támogatása, és a végén jogosulatlan adatkezelés miatt sok éves procedúra után egyébként egy Csányi közeli ügyvédi iroda följelentése alapján a Polt Péter vezette ügyészség vádja alapján végül őt ítélték el. Hogy ő kvázi jogosulatlanul kezelt volna, vagy kezelt adatokat, amikor beszerette volna gyűjteni, hogy kik vadászhatnak állami területeken.
És ennél a bizonyos vadászatnál, ennél a 2002-es esetnél végül sikerült bizonyítani, akkor, hogy bármi visszaélés történt volna, vagy ez ilyen sejtés maradt?
Ez igazából sejtés maradt. Mert hiszen nem derült ki, hogy az állami tulajdonú erdészetnek a földjén kik milyen pénze, milyen ellenszolgáltatás fejében vadászhattak. Az az egy vadászat, amiről beszéltünk, annak annyi nyoma volt, hogy valaki fölvette videóra a vadászatot egyébként. Én annak idején láttam ezt a videót, és hát elég megrázó volt az egyik elejtett szarvasnak a sorsa, mert nem tudott jól célozni az illető vendégvadász, és ezért a szerencsétlen állat még napokig így hát haldokolva azt, mielőtt kimúlt, járta az erdőt, ez fölvett szerintem azért súlyos etikai problémákat is.
Két évvel később, tehát már MSZP kormány idején egy nyírségi vadászat került be a hírekbe, ahol Bige László vegyipari nagyvállalkozó látott vendégül politikusokat. Erről az esetről mit tudunk? Kik voltak ott jelen?
Ott a parlamenti vadász egylet, mert ilyen is volt akkor, annak a tagjait látta vendégül Bige László valami, hát igazából azóta is homályos megfontolásból, és itt is állami erdészetnek a területén zajlott a vadászat. Akkor ennek a parlamenti vadásztársaságnak ez gyakorlatilag egy pártok fölötti klub, ahova vadászó politikusok járkáltak, mint utóbb kiderült, hát több helyre is az országba elmentek, ha meghívták őket, és akkor ott lövöldöztek, akkor szocialista elnöke volt Herbá Imre képviselő. Vannak olyan nevek ebbe a társaságba, akik mai napig ismerősen csengenek. Talán Vári Gyula szocialista is, azt hiszen ő vadászrepülőpilóta volt, de hát Hagyó Miklós mindenképpen, aki főpolgármester helyettesként és hát a BKV ügy főérintettjeként lett később ismert, a másik oldalról pedig Fideszes Karsai Péter és hát a KDNP Semjén Zsolt. Tehát ők együtt vettek részt ezen a Bige László által finanszírozott vadászaton. 11 milliót fizetett a 11 képviselő vendégül látásáért Bige László. Ez most is nagy pénz, de akkor azért szemmel látható összeg volt.
És ráadásul Bige László aztán 2010 januárjában, tehát már az MSZP hatalom utolsó hónapjaiban is tartott egy vadászatot, és akkor is igazából nagyjából ugyanez a kör volt jelen.
Hát innentől tényleg csak az embernek a fantáziája tud elszabadulni, hogy egy nagyvállalkozó félig meddig akkoriban oligarcha státuszúnak lehet mondani, akinek amúgy mindenféle jogszabálymódosítások az érdekében állnak, komoly vitái vannak a konkurens tulajdonosokkal, hogy mi érdeke lehet erre a jótékonykodásra, hogy milliós ajándékokat adjon olyan politikusoknak, akik amúgy erre rá sincsenek szorulva, mert nyilván ki tudták volna fizetni a vadászatukat a saját zsebükből is.
Az Orbán rendszer a vadászatban is új korszakot nyitott. A vadászterületeket sokfelé Fidesz közeli emberek szerezték meg, a korábbi szabályozással ellentétben már nem 10, hanem 20 évre. Ahogy hallani fogjuk, ez azért is fontos, mert az elit vadászati szokásai így sokkal inkább rejtve maradhatnak a nyilvánosság és az utókor számára, mint korábbi időszakokban láttuk. A folytatásban Majtényi György történésszel beszélgetek, aki 2021-ben írt könyvet a Horthy, a Rákosi, a Kádár és az Orbán elit vadászatairól, és olykor meglepő párhuzamokra is bukkant. Az Egyetértés Vadásztársaság című könyved előszavában írod azt, hogy a vadászat a magyar elitek életében erősebb, szorosabb kötelék, mint akármelyik ideológia. Milyen típusú kötelék ez?
Történelmi korszakonként más és más. Tehát a Horthy korszakban például nagyon nagy szerepe van a reprezentációban. Az elit így akarja megmutatni a saját hatalmát a közvélemény felé. És hogyha megnézzük a korabeli bulvárhíreket, a korabeli sajtót, akkor kb. Olyan hírek jelentek meg a kormányzói családról, mint ma az angol királyi családról, és ennek egyik fontos eseménye volt, hogy a kormányzó mikor, hol és kivel vadászik.
Kormányzó híres vadász. A vadászat egyébként nem puszta szórakozás. A magyarországi vadászatoknak különös jelentőségük van, részben idegenforgalmi szempontból, részben azért, mivel könnyebbé teszik a reprezentálást, és elősegítik a külföldi államférfiakkal való érintkezést.
A Rákosi korban ez egészen más. Ja, volt egy olyan mondás, hogy a korban egy ilyen vicces mondás, hogy a szocializmusban vagy a kommunizmusban a konyak a munkásosztály itala, de a képviselő útján fogyasztja el. Ami jelezte, hogy a magyarországi szocializmusban sem valósult meg a teljes egyenlőség, sőt, az elit egy privilegizált kiváltságos helyzetben van, és maga Rákosi Mátyás is élt ezekkel a kiváltságokkal, ilyen volt a vadászat is, de ezt nem lehetett akkor a közvélemény felé jelezni, mert nyilván nem volt összhangban a rendszer ideológiájával. A Kádár korszakban ez professzionalizálódott, a Kádár alapított egy egyetértés néven 1963-ban vadásztársaságot az elit tagjai számára, ami nagyon sok szempontból a Horthy-kori mintákat is követte, évvégi vacsorákkal, közös rendezvényekkel, új vadászházakkal, megszervezett nagy terítékű vadászatokkal, közösségi eseményekkel, de ez is azért nagyon nagy részben rejtve volt a közvélemény elől. És a rendszerváltás után ez felemás. Lehet tudni, hogy Antal József személyesen elutasította azt, hogy a kormány vadászatok folytatódjanak, és ezt egy múltból visszamaradt. Hát nem folytatandó hagyománynak tekintette, úgymond, tehát az ő ízlésével ez nem fért össze. És hát lehet tudni, hogy ennek ennyire vannak összekötő kapcsok a rendszerváltás előtt és utáni vadászatok között. Nagyon hamar megalakult a 90-es években a képviselők vadászársága. Lehet tudni, hogy melyik képviselők vadásznak. A kormányfők közül például Megyesi Péter már a szocialista időszakban pénzügyminisztéri vadászságába kezdett el vadászni, de sokáig rejtve maradt, és inkább ilyen üzletemberek révén élt tovább a vadászati szokás, de úgy tűnik, hogy ma ismét nem szégyellik már az új vadászok a vadászataikat, hanem büszkék rá is, hogy fölvállalják a közvélemény felé is. Ez ugye attól, azon is múlik, hogy mennyire rejtőzködik az éppen uralkodó elit, és mennyire akarja megmutatni a hatalmát, vagyonát, presztízsét, pozícióját a közvélemény felé.
És említetted egy korábbi interjútban, hogy a 80-as évek vége felé igazából a társadalomban is volt egy ilyen általános ellenérzés így az elit vadászataival szemben. Ehhez képest akkor mi változott? Te mivel magyarázod azt, hogy manapság már a fideszes politikusok, akik amúgy nem szívesen válaszolnak a független sajtó kérdéseire, mondjuk a vadászatról, teljesen nyíltan és szabadon beszélnek.
Bibó Istvánnak van egy nagyon híres mondatáról, most nem fogom pontosan idézni, de az úgy szól, kb. Az elit legfőbb szerepe az, hogy az életélésére, az emberi helyzetekben való erkölcsi viselkedésre példákat adjon és kultúrát csináljon. Hát ugye erre nyilván van a magyar elit, az nagyon régóta nem képes, ez nyilván a diktatórikus múlt miatt is így van. És hogy nyilván az alföldi közömes Horthy Miklós, amikor vadászott, akkor az egy kicsit parodisztikusan is utánozta a Habsburg királyi udvart. Ugye a kispolgári környezetből érkező Rákosi, aki ugye azt hirdette magáról, hogy a kommunista ideológia feltétlen híve, végigélvezte a luxust, és hát magában az életvitelében semmilyen módon nem reprezentálta a munkásosztályt. A Kádárról is lehet tudni, hogy ugye a politán politikusnak mutatta magát, hát egy 170 négyzetméteres rózsadombi vilában lakott, és hogy hát ez a hagyomány olyan úgy tűnik, hogy a rendszerváltás után is folytatódik, hogy a hatalomberkezők azok nem képesek azonosulni a saját társadalmi hátterükkel, és ennek az eredmény egy ilyen, hát egy elég parvenő kultúra, és hát nevetségesen a reprezentáció az elitnek a részéről. Itt arról van szó, hogy hogyan élik meg az elit tagjai, hogy ők a hatalomba, vagy az uralmi elitbe tartoznak, hogy ez mit jelent számukra, hogy jaktokat jelent, milliós vadászszerkókat, felújított kastélyokat, vagy esetleg valamilyen társadalmi felelősségtudatot inkább. És hogyha az előbbit jelenti, akkor nyilván ezenek révén próbálják a környezetük felé is megmutatni a saját pozíciójukat, és a társadalom felé is. Tehát, hogy így reprezentálják saját magukat a nyilvánosság előtt.
És egyébként ez máshol másképp van? Tehát azt gondolhatnánk, hogy akár nyugati országok elitjének tagjai is ugyanúgy összejárnak vadászni, ott is megvan ennek a hagyománya.
Hát ez teljesen másképp van. A vadászat az tényleg része volt az elit szokásainak, de a 70-80-as évektől kialakult egy olyan közhangulat a vadászat körül, hát ami nagyon ellenséges volt, és nyilván az embereket irritálta a lelőtt zsákmányok mellett pózoló politikusoknak a látványa. És hát a nyugati elit, az úgy tűnik, a nyugati demokratikus országok elitje, az képes volt az önreflexióra, és inkább más szabadidős szokásokat választottak. Hát ilyen erre elitje, az úgy tűnik elég erősen elköteleződött emellett a vadászati szokás mellett. De most amiről beszélünk, az nem a hivatásos vadászokra vonatkozik, akik ilyen nagyon sokan ilyen több generációs vadász családokból származnak, és ilyen professzióként üzlik a vadászatot, és tényleg van egy saját kultúrája az jó vadászatuknak, hanem azokról az emberekről van most szó, akik a pozíciójuk révén kezdenek el vadászni, mert a vadászatot valamilyen módon a hatalmi pozíció jelképének tekintik, vagy a hatalomba tartozás jelképének. Hogy itt ugye azt is látni kell, hogy van folytonossága az egymás követő elitek között. Tehát ugye a kommunista elit a kisgazda politikusokon keresztül vett át a vadászat szokását a másik világháború után, és hát nagyon úgy tűnik, hogy voltak közvetítők itt a kommunista elit és a rendszerváltás utáni elit között is. Jellemző figura ebben a szempontból a Csányi Sándor, az OTP vezér, aki a rendszerváltás előtt a mezőgazdaság és élelmezési minisztériumnak azon a főosztályon dolgozott, ami az egyetértés vadászárságnak az ugye itt intéztő, itt osztályvezető volt, gyakorlatilag az egyetértés vadászárságnak a pénzügyese, és így került kapcsolatba a késő kádárkori elittel. Az is látható, hogy vannak olyan vadász és vadászatok oligarchák, akik szintén üzik ezt a szokást, például a Mészáros Lőrinc, és nyilván azok a vadászszeretek, amelyeket az ő tulajdonában vannak, azok korábban erdős vadgazdaságok voltak a kommunizmus alatt, korábban pedig a kormányzó és királyi vadászterületek, és hogy hát azok a vadászszeretek, amik most a Mészárosnak a birtokában vannak, azoknak a nagyság az vetekszik a Horthy kormányzói vadászszeretek a nagyságával, sőt talán föl is múlja az, és hát neki is van szerepe abban, hogy a NER üzletemberei és politikusai vadásznak. Tehát nyilván vannak olyan emberek, akik közvetítik ezt a hagyományt, és úgy, hogy egy személyes kapcsolatok is vannak. De hát ez a semmilyen család kapcsán is elmondható ugyanez. Próbáltam föltérképezni a Gánti vértes vadászásának a történetet is, aminek ma semmilyen Zsolt a miniszterelnök helyettes az elnöke, és ennek a múltját is vissza lehet vezetni a szocialista korszakba, akkor a területen még a Apró Antal, Biszku Béla vagy Fokjenő vadászolt, és mivel a Semjén Zsolt apja is itt volt, dr. Semjén Miklós is vadász, ő is itt ismerkedett meg a vadászat szokásával. Akkor is miniszterelnök helyettesek vadásztak ott, meg most is, és ez is jellemző lehet a Vérkesben vadászó miniszterelnök helyetteseknek láncolata a múltból a máig ér. Az elitvadászati szokásainak a folytonossága tekintve.
2010 után megváltozott a vadászati törvény is, újraosztották a vadászterületeket. Ennek pontosan mi a jelentősége, tehát mi a lényegi változás a korábbi rendszerhez képest?
Hát így a politika most is azért rátette a kezét a vadászatra, és nagyon nehéz megmondani most már, hogy a politikusok közül pontosan ki vadászik és ki nem. Megyogatag, vagy a magánterületek vannak, és ezeken a birtokokon az oligarchák, vagy ezeknek a vadászterületeknek a kezelői azt látnak vendégül, akit akarnak, és hogyha egy politikus el akarja titkolni a vadászatait, ha ő maga nem beszél róla, hogy például vadászaton volt, akkor körülbelül egy fatális baleset kapcsán lehet bekerülni a hírekbe. Tehát az egésznek volt egy szabályozott rendszere a kádárkorban, ami abból is következett, hogy a kádárkori elit tagjai gyakorlatilag úgy tekintettek a rendszer, hogy ez sosem fog megváltozni, és saját maguk számára minden dokumentáltak. Tehát az elitnek a tagjai rendes vadász társasági tagok voltak, vadászvizsgát tettek, lőlapokon vezették, hogy mit lőttek, éves statisztikák voltak erről, a társasági eseményeket dokumentálták. Most pedig ez ilyen elkerített területeken zajlik, amelyek többnyire magántulajdonban vannak, és nyilván itt az üzleti és a politikai élet közötti összefonódásoknak az egyik terepe is lett így a vadászat.
Máskor is nyilatkoztál már erről, hogy te magad nem vadászol, de egyébként azért valamennyire mozogsz ebben a közegben, meg érintkezel ezzel a kultúrával. És egyszer úgy fogalmaztál, hogy pontosan érted, hogy egy vadászaton mi miért történik. Erről tudnál egy kicsit részletesebben beszélni azoknak, akik nem ismerik ezt a világot, hogy mi miért történik ott egyáltalán, hogy érzed magad ezeken a vadászatokon, hogy viszonyulsz ehhez a témához?
Én kíváncsi történész vagyok, és mindig érdekel a részletekben is az a téma, amivel foglalkozom, és amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, akkor megkerestem olyan vadászokat, akik a Kádár környezetében erdőgazdasági szakemberekként dolgoztak, és az ő révükön ismerkedtem meg ezt a vadászat másik oldalával, hogy ők beszéltek arról, hogy számukra mit jelent az erdő, mit jelent a vad, hogyan viszonyulnak egy-egy vad elejtéséhez, hogy milyennek a kultúrája, hogy lehet ezt kultúráltan és nem kultúráltan csinálni. És aztán később is elmentem vadászatokra, és hát én személyesen nagyon sok interjút csináltam, illetőleg ennek kapcsán lettek vadászbarátaim. Hát hogyha ez a személyes rész érdekes, akkor én magát a vadászatot nagyon nem szeretem nézni, de hogy ezt most már így több szempontból látom. Nyilván például egy vadász számára, akinek már az apja, már a nagyapja, meg a dédapja is vadászod, az irritáló, hogyha valaki egy milliós vadászszerkóban megjelenik, egy friss vadászvizsgával olyan nélkül, és a legdrágább vadat ejti el, mert megteremtik számára ezt a lehetőséget. Tehát az a lényeg, hogy mindennek van saját kultúrája, és hát azt láttam, hogy azok a vadászok, akiknek ez a, úgymond a vérükben van, és régóta csinálják, ők nem ilyen belsőséges kapcsolatot ápolnak a természettel, és tényleg fontos nekik a vadállománynak a fejlesztése, kézben tartása, stb.
Hogy látod, hogy egyébként a hivatásos vadászok, meg ez a közeg nyert valamit azon, hogy a politika számára az elmúlt 10-15 évben ennyire látványos és fontos téma lett a vadászat?
Én azt gondolom, hogy sajnos az a helyzet ez a területen is, mint mással, hogy muszáj valahogy kapcsolódni a politikához, mert olyan a rendszernek a természete. Nem hiszem, hogy ebből közvetlen nyerességek következnének. Azok, akik ebben benne vannak, feltétlenül úgy élik meg, és együtt is működnek, hogy ez a vadászatnak, vadgazdaságnak az érdeke, hogy bizonyos fokú kollaboráció vagy kooperáció legyen. Én személy szinte azt gondolom, hogy ilyen senki nem köteles arra, hogy együtt működjön a hatalommal, és annak olyanok is, akik itt sem működnek együtt.
Ez volt a Péntek reggel a Partizán Hírháttér podcastjának elheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes TEM nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Görbe Péter. Zene és hang, Hírsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer Paki Gergely.